feladtuk. Többé nem tartoztunk az élethez, és az élet se tartozott hozzánk. Szabályos karantén volt ez, totális izoláció, amire azért volt szükség, hogy minden olyan krízist megelőzzünk, amit bármilyen a korosztályunkkal való érintkezés kirobbanthat. Azon az alapon, hogy amit nem látnak az emberek, az nem is létezik. A négy fal közé rejtettem Katyát, s vele együtt a múltját. Nem hagyhattam többé, hogy a város összes kanya rácsorgassa a nyálát. Külön teóriát dolgoztam ki, miért ártalmas és fölösleges az egyetemista életstílus. Miért jobb, ha távol tartjuk magunkat a mindenféle hülyeségektől. Mi nem lehetünk olyanok, mint azok, akik minden hepajon azért vesznek részt, minden féldecit azért küldenek be, minden spanglit azért pöffentenek el, mert utolsó, null kategóriás linkek és halvány lila fingjuk sincs, mi a szerepük, céljuk ebben a bekötött szemű világban. És ezért a létezés nekik csak akkor létezés, ha minden percét kitölti valami olcsó, üres öröm, amiért valójában semmit se tettek soha, de amit makacsul megkövetelnek a legnyomorúbb hétköznapoktól is. Plusz Katya parkozásból megtakarított pénze is elfogyott. Az én havi apanázsomból tengődtünk, meg azokból a félrezsinyi összegekből, amit a szüleitől kapott. Valahányszor ki akart menni az ismerőseivel, megkérdeztem tőle. Szerinted anyádék piára küldték neked ezt a pénzt? Ha? Ennek ellenére megpróbált kisurranni eleinte, de bármilyen rafináltan csinálta, mindig belefutott valamelyik okosságomba. Láttad, mi történt a bástyában? Mi van, ha legközelebb egy sörös üveg nem a falon, hanem az arcodon csattan szét? Akkor majd tényleg sírhatsz, hogy ronda vagy. Aztán fokozatosan megritkultak, majd abba maradtak a kitörési kísérletek. Ezzel egyszerre pedig ő is kezdte eljátszani, hogy ugyanúgy fogva tart engem, ahogy én fogva tartom őt. Még a féltékenységet is eltanulta tőlem. Testületileg megutálta az összes csoporttársnőmet, tudta Facebook, meg a Yahoo jelszavam, ellenőrizte minden egyes e-mailem és SMS-em. Így, hogy kölcsönös volt a dolog, neki se fájt annyira. Egy idő után, mintha nem is hiányolta volna a társaságot. Ki a francnak kellenek barátok a csibék után, nem? Testre szabott, sötét zárkánk lett, a szárítóból lakássá avanzsált lyuk. Egyik nap úgy telt, mint a másik. Már az is eseménynek számított, ha lementünk vásárolni a szupermarketbe. Kétségbe esetten kerestük, mit mondhatnánk egymásnak, de teljesen kifogytunk a szavakból. Tízesével töltöttük le a filmeket, egész napokat heverésztünk végig az ágyban is, a laptop képernyőjén bámultuk, milyen az, amikor legalább másokkal történik valami. Figyeltük egymást alvás, evés, zuhanyzás közben, és próbáltunk valami újat felfedezni a másikban. Ha pedig végképp nem bírtuk a négy fal közt, nagyokat sétáltunk a lakótelepen. Néztük a tízemeleteseket, meg a bennük egymásra stószolt életeket, és találgattuk, vajon milyenek lehetnek. Eleinte csak az éjszaka csöndjében hallatszott át, ahogy a szomszédban az anyuka a segrészegen hazamászó kamasz fiával üvöltözik. Mi az ott a nadrágodon? Méz vagy mi az Isten? Jaj, az anyád picsáját, hát nem szégyeled magad? Hát össze akarsz szedni nekem valami betegséget? Egy-két saller után viszont nyomtalanul elpárolgott a haragja. Maximálisan vajszívű volt. Meg is vette a fiacskájának azt a sok pont egyes hangfalrendszert, amitől egyik napról a másikra vége érhetetlen diszkómaratonná változott az életünk. Megállás nélkül szólt a techno meg a trance. Átdörömböltünk, szóltunk, rendőrt is hívtunk párszor, aztán már nem igazán tudtunk idegeskedni emiatt. Sőt, egyenesen örültünk a zenének. Néma csöndben sokkal idegölőbb volt az ágy tetején kuporogni, és lesni, vajon melyik sarokból fognak előbújni a gyufás doboznyi fekete bogarak. Katya azt mondta, csótányok, voltak náluk is odahaza a raktárban, és hogy eddig valószínűleg azért nem láttuk őket, mert télen hibernálódnak, és csak tavasszal jönnek elő. Mindig ugyanarra a helyre szartak. Reggelente tucatnyi hosszúkás piszok sötét lett a szalagparketten. Éjjelente pedig Katya szerint felmásztak az arcunkra, s míg mi aludtunk, ők kiitták a szemünkből a könnyet. Annyira rettegtünk tőlük, hogy gyakran pisilni sem mertünk kimenni. Órákon át kuporogtunk összebújva, ha valahonnan szembe lengette velünk a csápjait egy dög, és kiderült, hogy a legújabb, drága pénzen vett rovarirtosa ér egy nagy büdös semmit se. Átkozottul kellett volna egy másik lakás. De a büdzsénkből esése volt rá. És ha ez nem lett volna elég, a pszichológián is elvesztettem az ingyenes helyem. Szinte arra felé se mentem, miután összejöttünk Katyével, és úgy lekötött a szorongás, hogy teljesen párhuzamos maradtam az egyetemi ügyeimmel. Egyik alkalommal például Katya fénymásolataiból kezdtem a másnapi kollokviumra magolni. A kurzus nevét se tudtam, nemhogy a tematikáját. A tandíjam a havi pénzemből kellett valahogy kipréseljem. Anyáméktól meg se próbáltam többet kérni. Már az egyetem legelején leszögezték, szóba se jöhet, hogy tandíjat is fizessenek. Ha nem tudom ingyenesen elvégezni azt a szerencsétlen egyetemet, húzhatok haza disznópásztornak. Amúgy Katya helyzete se volt rózsásabb. Attól kezdve, hogy minden reggel mellettem ébredt, nem nagyon bírta rávenni magát, hogy ott hagyja a paplan melegét, és bevonszolja magát a bölcsészkarra. Míg nem egy nap rájött, elege van az egészből. Ő szép irodalmat szeret olvasni, nem metaszöveget. Utálta, hogy egyes agytrösztök szerint egy Borges novella megértéséhez 70-80 oldalnyi könyvészetet kell átnyálazni. Hogy mibe akar kezdeni, ő se tudta. Csak azt, hogy mindenképp pénzre lenne szükség hozzá. Mert állami helyet egy újabb szakon már nem kaphat. Sokba fog kerülni nekünk ez a mizéria, gondoltam. Minimum egy fél éjhalálba. De az is lehet, hogy egy egészbe. Akkoriban már javában porcióztuk a kaját, és a halkonzerv lassacskán vasárnapi ebédnek számított. Hiába faragta át önmagát, sokkal nehezebben bírta a bezártságot, mint én. Hetekig csak hosszú ujjúba jártam. Rejtegettem a harapás nyomokat, amiket a fogai vájtak az alkalomba, azon az átlagosnak induló szürke estén, amikor egyik pillanatban még valami buliképeket nézegetett a Facebookon, a következőben viszont már indult felém acsarkodva, mi ez itt, szarmajom, megöllek, bazd meg. Sose láttam még ilyennek. Fogalmam se volt, miről beszél. Mi bajod, vegyél vissza, megőrültél? És igen, abban a pillanatban tényleg nem volt önmaga. Másképp biztosan nem kapja fel a függöny ide-oda tologatásához használt alumíniumrúdat, szétverem a faszodat, te állat. Nem volt nagy az ütés, az arcom elé emeltem a kezem, reflexből markoltam meg a csuklóját, de ettől csak még jobban megvadult. Veszettül próbálta kitépni magát a kezemből. Muszáj volt az ágyhoz taszítanom és lenyomnom rá. Teljes testsúlyommal ránehezettem. Őrülten zihált. Merő fájdalom volt az arca. Legszívesebben elengedtem volna, hadd verje nagyon kedvére. Még mindig ki akarta szabadítani a kezét. A fejem ellé szorítottam le mindkettőt. Így szinte önként kínáltam fel neki a karom. Neki is, nekem is jó volt, hogy belemart. Tágra merett szemmel nézett, én meg félig bőgve visszamosolyogtam rá, miközben fogai olyan szorosan és mélyen hatoltak a bőrömbe, hogy a vér csak akkor serkent ki, amikor a harapás fokozatosan lazulni kezdett, majd végképp levált a karomról. Ekkor leszálltam róla, odavánszorogtam a csaphoz. Vörös volt, mély és szaggatott a fogak nyoma. Hideg víz alá tartottam, az Istennek se akart elállni a vérzés. Katya hasra fordult az ágyon. Arcát a párnába furta, tompán hallatszott a hangja. Légy szíves, kapcsolt ki a laptopot. Alig tudtam beszélni, annyira szorult volt a torkom. Ez most hogy jön ide? Kérdeztem. Mire Katya, hogy még mindig ott van. Nem nyitott új böngésző ablakot a facebookozáshoz. Ezért látta meg a Yahoo-m bejövő mappáját. A képernyőn egy friss üzenet volt, amiben az egyik csoporttársnőm, akivel éppen hogy köszönő viszonyban voltam, válaszolt egy kérdésemre, amit a pszichos grup üzenőfalra dobtam fel, körülbelül fél órával azelőtt. Mi van ott? Kérdeztem, és nyeltem a könnyeim. Az, amit az a kurva írt, dünnyögte Katya. És? Ott van benne, hogy puszi, felelte. Csak neked küldte privátban. Mert én tettem fel a kérdést. Katya továbbra se emelte fel a fejét a párnából. Tudom, hogy nyomulni akar az a picsa. Én meg nem tehettem mást, mint hogy szívtam a taknyom, és bólogattam. Az én nevelésem volt ez. Az én produktumom. Használjam hát egészséggel, úgyse bírok más lenni. Éhes vagyok, mondta rövid szünet után. Mára már megettünk mindent, feleltem. De ha kérsz, az én holnapimból kaphatsz. Ismét hallgatott egy darabig. Nem akartam, hogy így nézzen ki akarod. Ne haragudj, mondta. Nem számít, gondoltam. Van ilyenből elég rajtam. Csak azok tigris csíkok. Nem oroszlán marások. De nem baj. Elmúlik. Vagy nem. Luffy fejű, vékony, görnyet fiú volt. Csak úgy lötyögött rajta a koptatott farmer meg a sportcseki. A busz megállóban várta Katyet. Rövid, feszélyezett bemutatkozás után a sörgyár melletti utcán indultak el. Április vége volt. Az esti, párás levegő, erjedő maláta és komlószagával folytott. Követtem őket. Elhaladtak egy utcalámpa alatt. A rájuk eső fényben láttam, sűrű, divatosan nyírt haja van a fiúnak. Nem kopaszodott, mint én. Az utca hosszú volt és lepukkant. Egy csöves hevert a járdán. Lecsúszott nadrágjából kilógott a farka. Alig bírtam megállni, hogy ne lépjek rá. Nem sokára elfogytak a bedőlt kerítésű házak. Egy patak betonmedre mellett mentek tovább. A mocsárszagú vízben palackok és sörös dobozok koccantak egymáshoz. A környékről mindenki ide ürítette a mocskát. A fiúnak még a járásán is látszott, mennyire izgul. Biztos voltam benne, nem csinált ilyesmit még soha. Katya valamivel nyugodtabbnak tűnt, mintha már is mozgósított volna ezt-azt régebbi tapasztalataiból. Nagyon rászerettem volna gyújtani, de féltem túl hangos lenne a gyújtó ketszenése. Észrevétlen kellett maradnom. Véresre rágtam a szám. A közelben neonreklám villant. Nagymellű nő alak vonaglott rajta egy rúdon. Halkan bár, de hallottam, hogy Katya, mintha a feszültséget akarná oldani, bedobja poénnak ugyanazt a kérdést, amivel annó engem vett elő a smasszerről hazafelé. Ide most bemennél, mi? Megszorítottam kabátom ujjában a mini baseball ütőt, és még jobban eltávolodtam tőlük. Egy ideig a szavukat se akartam hallani. Aztán Katya megállt, hogy kifújja az orrát. Ezzel egy időben pedig a fiú is összeszedett egy kézmozdulatnyi bátorságot. Megmarkolni még nem merte, csak finoman, újhegyjel simított végig a fenekén. Mire Katya szembefordult vele, és az orrához szorított papír zsebkendő mögül kedvesen visszahunyorgott rá. Hamarosan kiértek a pályaudvar felé vezető sugárútra. A villamos vonal mentén haladtak tovább. Az esőtől fekete aszfaltban, mintha hosszú kések lettek volna a sínek. A műegyetem is útjukba esett. A fiú a szecessziós homlokzatokra mutogatott, valószínűleg mérnöknek tanult ő is, akár csak mézga meg basszer. Talán ismerte is őket. Talán hallott is rólam ezt-azt, talán röhögött is egy jót valamelyik szünetben azon az áltudományt hajkurászó balfasz pszichóson. Fél óra se telt el, amióta találkoztak, de már is egy örökkivalóságnak tűnt az egész. Komor bérházak sorakoztak az út mindkét oldalán. Majdnem az összes földszintjén működött egy étterem vagy kávézó. Ők egy bisztróba mentek be. A fiú egyre inkább elemében volt. Kihúzta Katyának a széket, egymás mellett ültek a bejáratnak háttal. Bementem én is. Nagy volt a tömeg a teremben, de az egyik sarokban találtam egy kis asztalt, mintha direkt nekem készítették volna oda. Teljesen kívül voltam a látóterükön. Oda jött a pincérlány, 20 éves volt ő is és csinos. Mázlia volt, hogy itt dolgozhatott. Jamisont kérek, mondtam. Felett vagy egészet? 2 decit jég nélkül. Mennyit? Kérdezett visszaértetlenkedve. 2, feleltem, és megmutattam neki az ujjamon is. Majdnem csurig volt a pohár, azt se vártam meg, hogy elém tegye. Lekaptam a tálcáról, és 20 óra bedöntöttem a felét. Égette a gyomrom. Gyorsan rászívtam 2 cigit, aztán betoltam a maradékot is, de nem ütött. Katyéjék időközben összecsukták az étlapot és rendeltek. Én is kértem még 1 decit. A pincérlány evőeszközökkel és 2 pohár vörösborral tért vissza az asztalukhoz. Katya letekerte a nyakáról a kendőt, és legyezgetni kezdte magát. Az első kortyoktól kipirult. Szolgálatkészen nevetgélt a fiú poénjain. Még mielőtt kihozták volna a kaját, kért egy újabb pohár bort, majd még egyet. A közös tálcán szervírozott óriás pizzából viszont alig csipegetett. Másfél szeletet, ha beerőltetett. A fiúnak sokkal jobb étvágya volt, gyűjtötte a kalóriát. Nyákosan nyúlt a szájából a sajt, a zsír végigfolyt az állán. Szabad kezét már Katya combjain pihentette. A szoknya egyre fennebb gyűrődött. Csak ebben a pillanatban ismertem fel azt a csipkeharisnyet, amit a fél éves évfordulónkra kapott tőlem. Majdnem az egész csomag cigit elpirítottam, mire végre fizettek. A fiú felsegítette Katyára a kabátot, és az ajtónál is előre engedte. Talán nem is volt olyan rossz arc. Ártatlan, jámbor fickónak látszott, de ez most nem érdekelhetett. A pályaudvar felé indultak. Kivártam, hogy eltűnjenek az utcára néző széles ablakokból. A viszki árát az asztalon hagytam, és utánuk mentem én is. Rendőrkocsi jött szembe. Igyekeztem úgy tenni, mintha nyugodt lennék, és nem készülnék semmire. Szerencsére aznap este nem voltak piszkálódó kedvükben. Szó nélkül tovább hajtottak, mi meg nem sokára a pályaudvarnál jártunk. Katyéjék átmentek a várótermen. Épp akkor futott be az éjszakai Intercity. Egy csomóan leszálltak róla. A fejemre borítottam az anorákom csukjáját. A tömegben hirtelen elvesztettem Katyéjéket. Félre kellett lögdösnöm pár embert, hogy kijussak a váróteremből, és a 3., 4. vágánynál ismét megpillantsam őket. Utánuk siettem, hamarosan az utolsó sínpáron is átvágtak. Összegraffitizett zajfogó fal választotta el a síneket a szomszédos tömbházaktól. Katya oda vezette a fiút a réshez, ami egy garázs sorra nyílt. Elhagyatott környék volt ez. Érintetlenül rohadt a betonsétányokon a levélszőnyeg. A szipusokat meg a helyi panelprolikat leszámítva alig fordult meg itt valaki. A bádogajtók jó része évek óta nem látott lakatot. Tátott szájjal nyelték a garázsok a külvárosi éjszakát. Katyék a sor közepén tűntek el az egyikben. Felhajtottam a csősállat az arcomra, közel lopoztam hozzájuk, tisztán hallottam, mit beszélnek. A fiú be akarta húzni az ajtót, de Katya nem hagyta. Akkor nem látnánk semmit egymásból, suttogta. Aztán csak ruhasuhogás, a fiú Jackie-ének recsegése, övcsat zörgése szűrődött ki a sötétből, szinte magától csúszott elő a kabátujjamból a mini baseball ütő. Belesajdult a tenyerem, úgy megszorítottam a nyelét, amint a garázs bejáratához léptem, és ütésre készen felemeltem. Egyszerre fordultak felém. Katya azonnal eltaszította magától a fiút, aki a lökéstől elvesztette az egyensúlyát, és neki tántorodott a pléfalnak. Láttam a szemét. Rémült volt a tekintete. A baseball ütő pedig könnyű és kemény. A halántékán találtam el, azonnal összeesett. Kiáltani se tudott. Katya csak állt és nézte, és hozzám hasonlóan egész testében remegett. Beletelt pár másodpercbe, míg észbe kapott, és elővette zsebéből a gumikesztyűt. Csinálja, gyere már! Ő guggolt le elsőnek a fiú mellé. Először a karkötőjét és újnyi vastag nyakláncát szedtük le róla. Majd nekifogtunk, hogy módszeresen átkutassuk a zsebeit. A tárcát a nadrágjában találtuk meg. Csak a pénzt vettük ki belőle. Katya meg akarta nézni a személyét, de én kitéptem a kezéből, hülye vagy? Az anyja nevét és a születési dátumát is magadnál akarod hordani, bazd meg. Ennyi is elég volt neki, hogy kitörjön belőle az okogás. Elkaptam a karját, és kivonszoltam a garázsok közül. Elcibáltam egy düledező kéményű kazánház mellett, át egy gyomos játszótéren, be egyenesen a sötétségbe. Alig vitték a lábai. Könyörgött, álljunk meg valahol, nem bírja, de én beledőltem az éjszakába, és ráncigáltam tovább. Még túl közel voltunk a garázshoz. Lépteink hangosan kopogtak a betonon. A zajra patkányok szaladtak szét a szemetes kukák alól. Katya sikítása szilánkokra zúzta a csendet. Hisztérikusan kapkodta a levegőt, most már tényleg találnom kellett valami helyet, ahol összeszedhetjük magunkat. A lakótelepnek ezen a részén, szorosan egymáshoz tapadva, masszív falként sorakoztak a tízemeletesek. Helyenként szűk átjárók nyíltak, behúzottunk egy ilyen zugba. Szarszag volt és nyírkosság. Ugye rendben lesz, szipogta Katya. Persze, mondtam, már mocorgott, amikor ott hagytuk. És azzal összegörnyedtem és elhánytam magam. Orromon, számon jött vissza a viszki, majd felegyenesedtem és Katyához fordultam. Most már jobban vagy? A forgalmas utakat messziről elkerülve indultunk haza. Elbozótosodott építkezéseken, leszerelt gyárak udvarán, roncstelepeken lopakodtunk keresztül, vonszoltuk magunk után a félelmet. Nem kéne kétszer ugyanazt a szöveget elsütni, sziszegtem Katyának. Lehet hűíteni mással is az embert. Mi van? Kérdezte. Mire én, hogy tudod jól, a striptease bárnál, nem ugyanazt mondtad neki is, amit nekem a smasszer után? Elkínzottan sóhajtott. Ne haragudj, véletlen volt. Ekkor már szinte ordítottam. Az a beszólás csak az enyém, senki másé, megértetted? Hullafáradtan értünk haza, de a szemünket se bírtuk lehunni. A legkisebb zajra felkaptuk a fejünk, még a szomszédban lehúzott WC is azt hörögte, jönnek értünk. Végünk. Ez a fiú volt az első és utolsó, majd a sitten gondolkozhatunk rajta, meg egymáson is. Kivert a hideg verejték, valahányszor kattant a lépcsőház bejáratán a zár. Napokig nem mozdultunk ki. Egyik parásabb pillanatunkban még az is eszünkbe jutott, hogy az egész szajrét leengedjük a WC-n. Veszekedni sem mertünk rendesen. Suttogva káromkodtunk, és szittuk egymást. Zsinorban karcoltam a combomra tigris csíkokat. Miközben a netet lestük valamelyik rövid hírben, nem írnak-e egy brutálisan összevert és a csóré seggéig kifosztott egyetemistáról. Aztán egy reggel lementünk vásárolni. Muszáj volt, kész. Történjen, aminek történnie kell. A falak már a vállunkat nyomták. Úgy képzeltük, mély szürke lesz minden. A város tele annak a mocskával, amit tettünk. De se az utca, se a járókelők arca nem lett ellenségesebb. Minden a régi volt. Vagy inkább jobb, újabb, frissebb. Kellett némi idő, amíg felengedtünk. De utána már fesztelenül sétáltunk a napsütésben. Néztük a kacsákat a tavon, fagyit ettünk és pizzát, győztünk. Jó volt végre levegőt venni.